A Partizánban törekszünk arra, hogy lehetőség szerint ellenzéki politikusokat, szakértőket nagy számban tudjuk megszólaltatni, hogy teret adjunk a különböző társadalmi vitáknak, hogy ott legyünk az ország minél több pontján. Ennek csak hízagosan tudunk eleget tenni, hiszen a kormányzati szereplőkhöz egész egyszerűen nincs hozzáférésünk. Ennek az állapotnak véget kell vetni. 2025 Magyarországán nem tartható tovább az, Magyarország legnagyobb közfinanszírozott csatornáján ne szólaljanak meg a hatalom első számú képviselői, hogy a kormány tagjait ne tudjuk kérdezni, hogy ne lehessen föltenni nekik azokat a kérdéseket, amelyek alapján számot lehet vetni arról, hogy mégis milyen állapotban van az országunk. A valóság ugyanis nem fideszes, hanem közös. Szóval éppen ezért azt kérem tőled, ha egyetértesz ezzel a követeléssel, a fontosnak tartanád azt, hogy legyenek fideszes kormánytagok a Partizán stúdiójában, hogy itt üljenek és lehessen nekik ezeket a kérdéseket föltenni, akkor csatlakozz hozzánk és támogasd a kampányunkat. A leírásban megtalálod az ehhez szükséges összes információt. Nagyon köszönöm erről is, hogyha mellénk állsz. Nagyon köszönöm előre is a támogatásod.
Viszonylag visszafogott átlag mutatóval számolva, a II. Világháború után közvetlenül, amikor egy ilyen nagy felfutása volt a Budapesten a várostervezésnek, az urbanisztikai tervezésnek, azt számították ki, hogy ezen a csaknem 500 négyzetkilométeren megfelelő infrastruktúrával, megfelelő zöld felületi ellátottsággal 6 millió embert lehetne elhelyezni.
Sziasztok!
Sziasztok!
Borbély Ede vagyok, az Egy Jövő Podcast műsorvezetője, és itt ülök egy podcast szobában.
Sziasztok, én pedig Takács Ákos vagyok, a Város másik oldalán podcast szerkesztője, műsorvezetője, és arra gondoltunk Edével néhány hónappal ezelőtt, hogy csinálunk közösen egy műsort, mert hogy vannak átfedések, vagy hát reméljük, hogy találunk átfedéseket a két podcast tematikájában. Egyébként volt is nem is olyan régen nálad a városi bányászatról műsor, és szerintem a mai adás ennek jó folytatása lesz. Én pedig kifejezetten örülök, mert a Város másik oldalánban igazából ökológiai és szűkebb értelemben klíma kérdésekről az építészettel, urbanisztikával kapcsolatban kevésbé volt még szó, úgyhogy mindig inkább politikai, társadalmi és esetleg esztétikai szempontban jártuk ezt körül. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azt előre bocsátom, hogy itt nekem lesz több kérdésem, és majd biztos lesz olyan, hogy vagy arra vágyom, hogy így szájtátva ráismerhessek dolgokra.
Azt majd meglátjuk.
Igen. De arra egyébként kíváncsi vagyok, hogy egyrészt itt a podcast készítés alatt, meg hogy általában, hogy egyébként a tevékenységedben hogyan találkozol azzal, hogy az egész klímafinanszírozásban, az egész klímaátállás kérdésében a hát most először mondjuk így szűk ebben az építőipar, az hogyan jelenik meg, az, ennek a szerepe, a szabályozása, az milyen perspektívekkel rendelkezik most, akár Magyarországon, akár hogyha mondjuk az EU-s léptékbe tekintünk.
Hát általában tudod mindig megnézni a kibocsátás, és akkor rájössz, hogy úristen, hát ennek tök nagy része fűtés. Jó, de hát akkor a fűtés az miből áll? Jó, hát akkor nagyon sok helyen gáz használunk a fűtéshez. Jó, hát a gáz akkor a szennyező. Ne adj Isten valahol szenet. És hát amúgy is tökre rosszul szigetelt az épületállomány. És a globális CO2 kibocsátás 70%-et adják a városok. Nyilván, hogy a városok össze vannak rakva, hogy meg vannak tervezve, fel vannak építve, vagy fel lettek építve. Az nagyon erősen útfüggő. Tehát ez valamikor megtörtént velünk, és most ennek a podgyászát visszük, és ennek ugyanek a 70%-nak 60%-a, de akár 80%-a is lehet az épületekből származó kibocsátás. Tehát, hogy kicsit, hogyha horizontálisan akarjuk megfogni ezt a kérdést, akkor mindig előjön az, hogy épületek, városok, tervezés, anyagok, és ezért, igen, ahogy mondtad, nagyon sok olyan közös területünk van a te meg az én műsoromnak, amiről érdemes lehet beszélni, akár makró nézetből is. Én általában így szoktam ezzel találkozni, És hát gondolom hasonló élményed van neked is, hogy sokszor felteszik neked is ezeket a hasonló kérdéseket.
Igen, bár egyébként érdekes, hogy mondjuk a mindennapi építészeti praxisban, ami nem mondjuk ilyen makro szempontból, vagy valahogyan kritikai nézőpontból reflektál arra, hogy hogyan működik egyrészt az építőipar, másrészt pedig a, nem tudom, azt facilitáló tervezés. Ott azért nagyon erőteljesen azt érzem, hogy vannak ilyen most már bemerevedett szlogenek, nyelvhasználati kódok, amivel körülírjuk, hogy a fenntarthatóság milyen fontos, de hogy ezek a paraméterek, ezek nagyon beépültek, és kicsit ilyen öntudatlanul ilyen hőszigetelés vastagságokban, a kötelezően használandó hőszigetelő anyagokban, hőhidak kikerülésében, és egyéb ilyen akár mondom épületszerkezeti megoldásokban is mutatkoznak meg, de hogy ez így bele süllyedt a hétköznapi praxisba, és szerintem a nagyobb vagy átfogóbb kérdésekkel kevésbé foglalkozunk, vagy erre nincsen reflexió.
Tehát nem kellnek olyan kérdések, hogy miért élünk így?
Ezek a kérdések. Ezek kifejezetten szerintem mind az építőiparban, de akár az építészeti praxisban, ami pedig hát azért mégiscsak rendelkezik legalábbis olyan önképpel, hogy nem tudom, valami fajta intellektuális felelősség is van. De hát kevés olyan fórum van, meg kevés olyan idő a hétköznapokban egy iroda életében, amikor ez felmerülhet ez a kérdés.
De miért? Mert jön egy megrendelés, akkor azt le kell szállítani, van egy terv, egy idővonal, valamennyi pénz rá, és akkor...
Igen, ez az egyik, de ennél szerintem sokkal fontosabb, és hát nyilván az idővonallal, vagy az időpréssel szorosan összefügg az is, hogy azért ezeket a kérdéseket nagyon sok esetben, az esetek 90-valahány százalékában felülírja a költségvetés, egy projekt költségvetésének a kényszere és a költségcsökkentésnek a kényszere. Szóval mondjuk az én tapasztalataim szerint az például Magyarországon egy akár magánerős vagy kisléptékű családi házléptékben, egy magánházépítésben, de egyébként nagyobb ingatlanfejlesztés keretében épülő lakásépítésben is, az, hogy ott például olyan alacsony kibocsátású építőanyagok, építéstechnológiák határozzák meg ezt az építkezést, és egyébként a háznak a szerkezetét és a formáját, azok fel sem merülhetnek, és ugye a probléma az, hogy úgy látom, hogy nagyon kevés olyan, akár a piac felől érkező, vagy magántőkét kockáztató, akár államilag facilitált kísérleti projekt van, ahol ezeket egyáltalán kipróbálhatnánk, vagy tesztelhetnénk. Miközben egyébként ezzel kapcsolatban elég széles, és szerintem gyorsan felfutó keresés, kísérletezés zajlik, mondjuk akár Ausztriában, vagy több helyen Nyugat-Európában, de egyébként máshol is nem feltétlenül kell ezt ilyen nyugat-centrikusan szemlélni. És csak azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy, és aztán visszatérhetünk egy kicsit Magyarországra, meg a magyar képre, hogy azért szerintem azt a kérdést érdemes feltenni, hogy az rendben van, hogy szükség van, például mondom Magyarország esetében is szükség lenne, ugye, hogy hívjuk ezt energetikai korszerűsítésre az összingatlan állomány egy nagyon nagy részében, de a kérdés az, hogy elegendő-e az mind ökológiai szempontból, mind pedig más, hát nem tudom, társadalmi aspektusokat nézve, vagy egyáltalán emberi igényeket nézve, hogyha becsomagoljuk hőszigetelő habokba az épületszerkezeteink és az élettereink nagy részét, vagy érdemes arra áldozni, és arra akár jelentősebb erőforrásokat is fordítani, hogy kikísérletezzük azt, hogy ezen túl hogyan hozhatunk játékba olyan építőanyagokat, építéstechnológiákat, hogyan fedezhetünk fel ilyeneket, és kísérletezhetjük ki akár a nagyobb léptékű alkalmazhatóságuknak a feltételeit is, amik túlmutatnak ezen. Azt is mondhatnám, hogy a hőszigetelés megölte az építészetet.
Hát talán akkor, hogyha úgy van, amit hallottam, hogy amikor a mai épült házakat lebontják majd, akkor az a sok szintetikus műanyag, meg szigetelő anyag miatt az veszélyes hulladéknak fog számítani.
Pontosan.
Tehát a korábbi fa, tégla, kő, természetes alapanyagok, amikből a házak épültek, 100 vagy akár csak gondolom 50 évvel ezelőtt is, azok hát nem lebomlóak, de hogy nem kell bontás után semmi egyéb különleges eljárást alkalmazni ahhoz, hogy a környezetbe kerülve azok ne okozzanak nagyobb károkat. És most való meg pont az épületszigeteléshez használt anyagok nagy része azért ilyennek számít. És igen, tehát hogy ez kicsit én is érzem, amit mondasz, hogy valami kevés diskurzus van arról, hogy melyek azok az anyagok, hogyan lehetne azokat a környezetileg fenntartható, vagy akár környezetileg épp negatív karbon kibocsátással, tehát karbon elnyeléssel rendelkező anyagokat játékba hozni, ahogy mondtad, és a terjedésüket elősegíteni. Nem nagyon beszélünk erről. Én azt látom, hogy nem is nagyon erre van ráállva az egész tervezési építészeti értéklánc.
Hát nem, és ugye még amikor beszéltünk arról, hogy mondjuk milyen kényszerek, hogy nyilván a profit kényszer, és ennek kapcsán a költségcsökkentés kényszere az hogyan kapcsol ki ilyen lehetőségeket már a tervezés fázisában, nagyon hamar általában. Ugye arra az is a magyarázat, hogy nagyon könnyű teljesítettnek gondolni az éppen aktuális egy épülettel kapcsolatos, nem tudom, klíma. Mi a jó meghatározás erre? Környezetvédelmi, klíma, semlegességi, mi a... Nem tudom, ezzel mindig bajban vagyok.
Erre majd térjünk ki, ez nagyon érdekes
kérdésekben. Jó, szóval, hogy hát ugye az is, de hát nyilván ez ilyen banális dolog, hogy vagy ennek is elég kiterjedt kritikája van, hogy tudjuk, hogy azok a különböző ilyen energetikai és környezetvédelmi minősítések, amiket el kívánnak érni ezek az ingatlanfejlesztések, azok simán megszerezhetőek anélkül, hogy ki kellene nyitni ezeket a hosszabb távon hosszabb távra gondolkodó kérdéseket. És ugye azért most jelentősen a hőszigetelésen kívül, vagy az a kombó, ami megoldja ezeket a problémákat, az ugye a hőszigetelés, amivel ott vannak azok a problémák, amit az előbb említettél, az épületek élettartama szempontjából is problémások, erre is visszatérhetünk mindjárt. És ugye mi a másik megoldás arra, hogy ezt a kibocsátás csökkentés, vagy ezeket a minősítéseket egy épület elérhesse, az, hogy telenyomjuk gépészettel. Ami valójában megint csak tele van olyan anyagokkal, amiknek az utóéletéről nagyon keveset tudunk, de nem túl bíztatóak. Egyrészt, másrészt pedig, amik önmagukban is elképesztően energia igényesek, arról nem is beszélve, hogy ellehetetlenítik azt, hogy egy ház természetesen módon lélegezzen, ez persze egy metafora, de a szellőztetésnek, a benapozásnak egy passzívabb és nem egy ilyen brutális maszinéria által működtetett mikroklímája is működhetne egy házban, és az is fenntarthatóbb lenne ezeknél a egyébként elég ijesztő, ilyen kiborgszerűen működő épületrendszereknél, igen, amiket most építünk.
Jó, akkor miről beszélünk? Itt arról beszélünk, hogy van egy átgondolatlanság megrendelői szinten, ami nyilván átcsap egy igény, puszta igény kiszolgálásra tervezői szinten, és egy radikális költségcsökkentésre, kivitelezés megépítetési szinten, ami még így rájön. Tehát, hogy az egész folyamat azért sok ponton mellőző szempontokat, amelyek akár klíma, akár környezeti szempontok. Én amúgy is szoktam ezt a kérdést megválaszolni által, amikor kérdezik, hogy a klímavédelmi szempont az nagyjából mindig üvegházhatású gáz kibocsátáshoz köthető, tehát széndioxid, metán, dinitrogén oxid, ami a üvegházhatású gázok 90%-át adják. Ezek szempontjából hogy néz ki a folyamat? Melyik az anyag, ami jobb, melyik az értéklánc, ami jobb a bányászat, feldolgozás, logisztika és beépítésen át? És a környezeti szempont az meg ennél egy jóval tágabb kérdés. Tehát mondjuk, hogyha itt veszük, és majd beszélünk akkor ezekről az anyagokról is konkrétan, bármilyen faalapanyag például fenntartható erdőgazdálkodásból származik-e, bármilyen köveknél gondolom bányászat is lehet nagyon eltérő környezeti hatású, a célnak, az acélrealitásnak is vannak az eléggé környezet károsító hatásai, azok meg sokkal inkább egy lokális mikroklíma, mikrokörnyezetnek a hatásai. Tehát gyakorlatilag nekem az én fejemre könnyebben úgy válik el, hogy már most is van egy klímaváltozás, a másfél fokos melegedést azt valószínűleg meghaladtuk már, és nem fogunk tudni visszafordulni onnan, de ennek a hatásait azért inkább az évszázad végén fogjuk ilyen tömegkatasztrófák fényében átélni. Minden valószínűség szerint, hogyha így halad a dolog, ahogy most, környezeti hatások meg azonnal jelentkeznek mástól, amikor egy gyár elkezd termelni, amikor egy bánya van, és mind a két szempontból érdemes vizsgálni. Az érdekes, amikor ezek a dolgok egymással szembe mennek. Például az egyik építőanyag, ez a réteget lemez, vagy réteget fa lemez, amit jól értem, akkor tud akár negatív széndioxid kibocsátás, és a széndioxid megkötést is. Vagy ez a keresztirányú réteget fa, vagy keresztlaminát fa,
ez ugyanaz.
Igen, tehát hogyha ez fenntartó erdőgazdálkodásból származik, és kivágtál egy fát, helyettetettél egy újat, akkor az megkötött széndioxidnak számít, és mennyire jó, hogy mondjuk olyat használtál, hogyha nem, akkor meg csak simán erdőt pusztítottál. Tehát, hogy ez
egyébként, bocsánat, most hülyeséget mondtam, mert a réteget lemez az más, na, amire te gondolsz, a keresztirányú réteget fel, az ugye a CLT
panel,
ami ugye alkalmas arra, hogy panelszerűen épületszerkezeteket is, falakat gyártsanak belőle, ja, ami tökéletesen formára vágható, teljesen egyedileg.
Tehát kiválsz téglát vagy acélt.
Persze, épületelemeket, teherhordó szerkezeteket lehet ebből csinálni. Ez egyébként Magyarországon is elérhető, de ugye itt jön az a másik probléma, hogy egy kifejezetten drága, maradjunk abban, uh-huh, a drága technológiának számít. Összességében még akkor is, tehát hogyha összehasonlítjuk a betonnal, uh-huh, a vasbetonnal, ami ugye Magyarországon a legmeghatározóbb építőanyag és egyben építéstechnológia, főleg a nagyobb léptékű épületeknél, és igen, a CLT panel. Ugye ehhez arra lenne szükség, de ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy van is Magyarországon is esély a kapacitás bővítésre, hogy hát több akár termelőkapacitás is legyen Magyarországon, vagy pedig valahogyan az import könnyebb legyen.
Szerintem ez miért drágább amúgy, ez a CLT, vagy keresztlaminált fa, mint a beton, vagy az acél?
Nem mondom, hogy abszolút, hogy most ezt magabiztos szakértelemmel mondom, de azt hiszem, hogy egyszerűen végig gondolhatóan azért, mert ehhez nagyobb szakértelem kell. Tehát itt arról van szó, hogy ezeket az épületelemeket előre, uh-huh, elég pontosan le kell gyártani, meg kell tervezni, le kell gyártani őket tulajdonképpen ipari körülmények között. Pontosnak kell lennie, tehát ez egy precíziós művelet kell, hogy legyen, és ezért ez egy magasabb hozzáadott értékű dolog annál, mint hogy munkaigényesebb és nagyobb szakértelmet, tehát képzett munkaerőt igényel, mint egy vasbeton szerkezetnek az építése, ami ugye ilyet kevéssé. És ami ugye in situ csinálható.
Tehát jó, mondjuk kikeverod a fejben.
Igen. Mondjuk ne kalandozzunk el, de egyébként érdekes ezzel párhuzamban, hogy akár a vasbeton elemek esetében is sokkal minőségbiztosabb, tehát egyenletesen minőségű, gyorsabban és precízebben összeszerelhető, és nagyobb szilárdságú, és egyébként változatosabb épületelemek hozhatóak létre akkor, hogyha ezek előre gyártottak. De ez ugyanezen okokból drágább annál, mint hogyha ezt ott a helyszínen öntik ki, és ezért ebben is lemaradásban vagyunk. Egyébként függetlenül attól, hogy a beton, és erre majd kérlek is, hogy erről beszéljünk egy kicsit, hogy mi is a probléma ezzel a betonnal, és mi a cementválság, az mit is jelent. De hogyha egy kicsit ezt felfüggesztjük, akkor jobb megoldás lenne egyébként az anyag takarékosság szempontjából is, hogyha előre gyártott vasbetonelemeket használnánk, és ennek, tehát most mondhatjuk azt, hogy a panelház gyártásnak elképesztő reneszánsza van az utóbbi egy évtizedben. Másút egyébként nálunk is használnak azért ilyen elemeket, de még elenyésző ezeknek a száma.
Mint az előre jártott panel.
Igen, de itt nem csak azt kell elképzelni, hogy olyan típusú, nagyon erőteljesen formájában is, és akár nem tudom, kinézetében, esztétikájában is standardizált panelek hozhatóak létre, mint ahogyan azt is ismerjük a szovjet házgyárakból, tehát végtelen változatosságú és minden egyes projektnél elég szabadon formálható és az adott projektre szabható épületelemek, formák, színek hozhatóak létre ebből, tehát ez egy nagyon változatos és nagyon rugalmas technológia lesz. Ezen a téren is egyébként még a vasbeton, mondom, problematikus műfaján belül is van tér arra, hogy kevesebb nyersanyagot felhasználó technológiákat támogassunk, vagy propagáljunk.
És akkor beszélünk most a betonról, és a cementválságról?
Igen. Igen, de arra egyébként, vagy szerintem azt érdemes leszögezni, hogy miért is olyan nagyon problematikus a beton, és hogy egyébként itt egy olyan elvi kérdés is felvethetünk, hogy azon kívül, hogy mi itt elmondjuk podcastokban, és nyilván rengeteg platformon és fórumon elmondják, hogy akár a vasbeton, akár az acél milyen problémás építőanyag, arra is elkanyaríthatjuk ezt, hogy milyen eszközök, milyen apparátus áll rendelkezésre egyáltalán arra, hogy mondjuk az építőiparnak ezeket a akár anyag felhasználási mintázatait ezt megváltoztassák valamilyen policy döntések. Én erre is kíváncsi vagyok, ez egyébként lehet, hogy fontosabb és érdekesebb kérdés, mint az, hogy mi a probléma a betonnal, mert az a probléma a betonnal, hogy fogytán van a cement, tehát ez viszonylag egyértelmű, és mind a szállítása, mind az előállítása, mind az alkalmazása, az rendkívül magas kibocsátással jár. És elképesztő mennyiségű vizet is igényel, ugye, amiből megint csak ilyen vagyunk. Szóval a szabályozás szerintem érdekesebb, vagy az, hogy milyen lehetőségek vannak egyáltalán. Mondjuk egy ilyen építőanyag profilnak adott helyen a befolyásolására policy szinten.
Igen, itt ez számomra sem teljesen egyértelmű, hogy mi hol is kell, hol is van a kutyállása, de valószínűleg akkor több olyan berendezkedés is van, ami nem megfelelő annak a irányelvnek, vagy elköteleződésnek, hogy klímasemlegesebb épületeket hozzunk létre. Az egyik biztos, hogy a szabályozás. Tehát én el tudom képzelni, hogy a jelen építési technológiák, értékláncoknak a megváltozhatóság az elképesztő olyan inerciában ezeknek a rendszereknek, amiket nagyon-nagyon nehéz átformálni. És hát valószínűleg, hogyha magára, az acélra, vagy a betonra azért magasabb, hogy mondjam, költséget rakodnának, tehát belennének árazva azok a jövőbeli költségek, amit ez valójában okoz, tehát amit mondjuk a kibocsátásukhoz hozzá lehetne kötni, akkor már nyilván sokkal rosszabb alternatívák lennének. Itt ugyanakkor nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy a jelenlegi lakásárak mellett, főként nagyobb városokban Magyarországon, azért ez nyilván azt okozná, hogy még tovább menek fel az ingatlanárak, ami teljesen fenntartatlan helyzethez vezetne. Erre nyilván sokkal más egyéb kutatás podcast azért feltárta, hogy hogyan lehet a lakhatási piacot azért kedvezőbbé tenni, tehát vannak más olyan módszerek, amikkel talán lehetne az építéshez kapcsolódó kibocsátás által okozott költségnövekedést valahogyan csökkenteni, de én mindenféleképpen abba az irányba indulnék el, hogy a beton, illetve a cementbe és az acélba beleépült energiának a kibocsátását valahogyan mutassuk ki annak a nyersanyagnak az árában, és akkor már is akár ez a CLT, amiről beszéltünk, és ami ki tudja váltani ezeket, egy sokkal attraktívabb alternatívává válik, és akkor már csak arról kell gondoskodni, az egy fenntartató erdőgazdálkodásból jön, és hogyha jól értem, akkor per kilogram drágább, mint a beton vagy az acél, de ugyanakkor gyorsabb építési időt tesz lehetővé pont a előre tervezhetőség miatt, meg az előre gyártás miatt, és kevesebb munkaerőt is igényel, tehát összességében csökkenti a projektnek a kivitelezési költségét, ami nem puszán az anyagköltséghez kötődik, tehát én azért látok rugalmasságot ebben a rendszerben. Nyilván most arról beszélünk, hogy a Titanicot hogyan tudjuk nem 2 centivel, hanem inkább 400 méterrel arrébb kormányozni, hogy a jég helyett valahogyan elkerüljük. Ez az arrébb kormányzás, hogy nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, plusz hát valószínűleg elég sok embernek a megélhetését és az érdekeit sérti. Tehát a mostani építési iparág azért gondolom elég jó érdekelésítő képességekkel rendelkezik.
Én bizonyára, igen, erről híreket is hallunk, igen.
És hát azért nem gondolom, hogy a legegyszerűbb lenne az ő iparokat teljes mértékben átszabni egyik évről a másikra.
Hát igen, ugye ezért is probléma az, hogy ilyen mértékben komodifikált lett ugye az ingatlan építés, vagy az ingatlan biznisz, hiszen ugye így onnantól kezdve, hogy ilyen erőteljesen határozza meg a gazdaság szerkezetét, meg persze a klientúraépítést is, és a gazdasági, mondjuk azt, hogy hatalomnak a koncentrációját, eredeti tőkefelhalmozásokat innentől kezdve még nehezebb valószínűleg revenni arra ezeket a szereplőket, hogy adott esetben akár nagyobb kockázatot vállaljanak azért, hogy cserébe viszont hosszabb távon ezeket az anyagokat és ezeket a technológiákat egyáltalán tér legyen kikísérletezni, holott ugye akár a természetes anyagoknak a használatával ugye akár arról beszélhetünk, hogy akár 30-50%-kal lehetne csökkenteni az energiafelhasználást. Igen, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, és szerintem az is nagyon érdekes kérdés, vagy most ezen gondolkodom, hogy az ilyen most megjelenő, vagy úgy általában a mondjuk azt, hogy így a város vagy település építéssel, vagy az urbanizációs folyamattal így átfogóan az ezzel kapcsolatos diskurzusban ugye most nagyon erőteljesen megjelenik egyébként Magyarországon is az, hogy szükség lenne valamifajta építőipari boomra olyan helyeken, ahol valóban persze a migrációt is beleszámítva növekszik a népesség nagy centrumországokban, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában is ugye erről markánsan szó van, de Németországban is, hogy ugye a kínálatot kellene növelni, ez amit ugye ilyen kínálati liberalizmusnak, vagy kínálati progresszivizmusnak is hívnak, hogy a lakhatási válságra is az lenne a megoldás, hogy építsük ki magunkat belőle, és nekem nagyon érdekes, és ugye Magyarországon ennek, ami persze egy csökkenő népességű, ám nagyon rossz ingatlan állománnyal, vagy elavult ingatlan állománnyal rendelkező ország. Ugye itt is megjelenik, vagy rendre visszatér ez a szám, hogy ilyen évente 30-40 ezer lakásépítésére lenne szükségünk. És csak számomra az érdekes, hogy arról viszont nagyon keveset beszélünk, hogy egy ilyen program esetében milyen policy-re, milyen támogatási rendszerre, incentívekre lenne ahhoz szükség, hogy egy ilyen, ugye nagyon gyorsan és hirtelen fel tud futni egy ilyen építőipari konjunktúra néhány év alatt, és ugye most, amikor még ez nem történik meg, vagy ez a felfutás nem látszik, akkor lehetne, vagy kellene kidolgozni azokat a csomagokat, intézkedéseket, amik ezt legalább egy kicsit, ahogyan mondtad, a Titanicot kormányozhatják.
És hát mi is a baj Magyarországon? Hát egy négyzetméterre jutó energiafelhasználásunk másfél szerese az EU-s átlagnak. Tehát ez nagyon sok, tehát hogy minden négyzetméterre jutó felhasznált energiának körülbelül egy harmada azért azt mondjuk, hogy ledolgozandó lenne, tehát ez egy elég rossz állapotban lévő épületállomány, és 4 millió háztartásból azért a 1980-as évek előtt az egész állomány kétharmada épült, tehát azok nem túl hatékonyak, ezek főként azért családi házak, ha jól tudom.
Hát többségében igen. Egyébként ilyen szempontból csak érdekesek, hogy Budapest jól példázza a magyar ingatlan állományt, abban az értelemben, hogy még ugye a városainkban is nagyon nagy, egyébként akár a régiós összehasonlításban is nagyon nagy a szabadon álló családi házaknak az aránya.
Üresen?
Nem, általában az épületállományunkat, meg a településénk szerkezetét tekintve, ugye, és azért mondtam, hogy Budapest az egész országot jól példázza, vagy eszencializálja, hiszen ugye itt van ez a 2 milliós város, ahol valójában, tehát itt van ez a nagyon sűrűn beépített, nagy laksűrűségű belső kerület, ezen kívül vannak így, lebegnek ilyen planktonokként a lakótelepek, amik megint csak ugye nagyon nagy sűrűségűek, és ehhez képest ugye a Budapesten is az ingatlanok, a lakóingatlanok nagy-nagy többsége az egy lakást tartalmazó, szabadon álló családi ház. Ez csak azért, mert hogy kérdezted, hogy a többsége ilyen, és, és ugye ez is átvezet arra a kérdésre, hogy például azzal sem történt semmi, és abban még nagyon sok, akár csak építési szabályzat, vagy szabályozás módosítás szempontjából nagyon sok lehetőség lenne, amikor ugye kompakt városról, meg 15 perces városról beszélnek, azt nem feltétlenül csak új, zöldmezős, vagy akár rozsdővezeti lakópark beruházásként lehet elképzelni, hanem például úgy, hogy a nagyon kiterjedt külső kerületeknek a kertvárosias, de nagyon sokszor falusias infrastruktúrájú részein ott akár megvalósítsanak olyan kompaktabb és ugye energia szempontból, infrastruktúra szempontból, és egyébként akár társadalmilag is sokkal fenntarthatóbb épülettípusokat, ami nem nagyon valósult meg Magyarországon különböző okokból, sorházakat, ikerházakat, olyan kisebb társasházakat, ahol valamifajta kompromisszum hozható létre a között a vágy között, ami azért látszik, és ami szerintem nem szabad lebecsülni, hogy valamifajta kertkapcsolat vagy saját tér legyen, ami miatt ugye ki áramlanak az agglomerációba, de emellett a városias infrastruktúra közelsége, intézményi ellátottság, stb. Között. És csak ez jutott erről eszembe, hogy amikor az elavult épületállományról beszélünk, akkor megint nem csak az energetikai felújításról érdemes beszélni, hanem arról is, hogy ennek a megújítása például, mondom, járhatna azzal meglévő épületek átalakítása tekintetében is, hogy ott, ezeken a már meglévő területeken hozzunk létre új lakásokat, és ezeknek a sűrítésével hozzunk létre egy kompaktabb várost. És ugye ez megfelelő szabályozás mellett öngerjesztőbben, vagy spontánabban is tud történni, mint ezek ugye a sajtóban is a legtöbbet tárgyalt ilyen nagy beruházások, amit ugye mondom, rozsda övezetekbe tervezünk, vagy ezek a nagy lakóparkok. Tehát ez ilyen bizonyos szempontból észrevétlenül lehetne sűrítenia. Egyébként erre vannak példák, például azért Zuglóban ott a kertvárosias jelleg megtartása mellett, persze ebből is adódnak konfliktusok, ott is építenek olyan házakat, amik szétfeszítik ezt a jelleget bőven, de ott például látszik ez a...
Hát, hogyha Bosnyák tér melletti beruházásra.
Igen, az a rossz példa, igen.
Ami mellett minden nap van szerencsém elhaladni zuglói lakosként.
Igen, az az ellenpélda, de akár ott a környező utcákban is újulnak meg úgy ingatlanok, hogy ott létrejönnek új, viszonylag jó minőségű lakások, és mégiscsak sűrítik ezt a szövetet.
De most akkor azt mondod, hogy a legjobb az lenne energiafelhasználtság, vagy energiafelhasználási erőforrás választási szempontból, hogyha nem akarnánk különálló családi házakban élni, hanem vagy valamilyen, most nem tudom, sorházat, de gondolom még ezer egy olyan megoldás van, ahol a természethez való közelség, vagy a kerthez való közelség, ami igen, egyetértek.
Ami egy szintetikus természet, persze, de...
Hát, igen, de egy emberi igény, és igen. Szerintem ezt jól megfogtad, hogy igazából itt erről van szó, tehát ezt nem tudod elvenni az emberektől ezt az igényt, meg nem is szabad, hanem olyan megoldásokba kell gondolkodni, ami nem a különálló családi ház, hanem megint a dezintegráció felé viszi a társadalmat, meg nem atomizál minket megint teljesen szét, hanem valamilyen szintű közös együttélésre enged minket berendezkedni, illetve kiszolgálja azt a vágyat is, hogy közel legyünk a szintetikus természethez, a kerthez. Ez lenne a megoldás, vagy nem tudom, erre milyen típusú épületegyüttesek vagy tervezési koncepciók vannak most itt az említett sorházon kívül.
Ugye ez a sorház az is nagyon sokféle lehet, tehát most lehet, hogy így nagyon bemerevít, vagy fixálja, hogy a képzeletünkben mi jelenik meg ezzel kapcsolatban, de hát azért sokan megismerkedtek az elmúlt évtizedekben, például Nagy-Britanniának a város képeivel, vagy Hollandiának a város képeivel, ahol ugye nagyon erőteljesen jellemző az a beépítés, amit ugye itthon ezt lefordítjuk a low rise high density kifejezést alacsony, sűrű beépítésre. Ezzel kapcsolatban egyébként a Budapestnek is volt az elmúlt pár évben hát nem túl hallható vagy halovány kísérlete, hogy a főépítési irodának, hogy propagálja ezeket a beépítésmódokat, és akár ingatlan befektetőket is, neki is felnyissa a szemét arra, hogy érdemes lenne ilyen fejlesztésben is gondolkodni, nem csak ezekben a 6-7-8 emeletes lakóparki kaszárnyákban, amiket látunk, hogy építenek. Szóval ez az alacsony sűrű beépítés, ez pontosan ezeket a lehetőségeket ötvözi, benne van, szerintem jól összefoglalja a neve is, hogy ez mit jelent. Ebben lehetnek átriumházak, teraszházak, sorházak. Most tényleg csak a példakedvéért az a legmegvilágítóbb, hogyha az ember megnézi, hogy milyen egy holland vagy egy brit település, ahol ugye az teljesen egyértelmű, hogy minél sűrűbben lakunk, egyszerűen amiatt, amilyen mintázatban infrastruktúra igényünk van, intézményi igényünk van, közlekedési igényeink vannak, közműigényeink vannak, hogyha ezeket koncentrált helyen kell kiépíteni, és ráadásul a házak, ugye pont energiahatékonysági szempontból, hogyha a házak légterei, tömegei egymáshoz tapadnak, akkor ez úgy egyszerűen csak kevesebb felületen jár energiaveszteséggel, sokkal hatékonyabbá tehető így az energiafelhasználás, könnyebben hozhatóak létre olyan fűtésű, fűtési rendszerek, amik energiatakarékosabbak, és kibocsátásuk is alacsonyabb, és hát nagyon aranyosak is tudnak lenni ezek a jól tervezett ilyen típusú beépítések. Ebből tényleg nagyon kevés van Magyarországon, úgyhogy szerintem ezzel kapcsolatban kevés jó példát tudok mondani, de ezzel kapcsolatban érdemes a jövőben gondolkodni, és szerintem egyfajta propaganda munkát kifejteni azzal kapcsolatban, hogy ez alternatívája lehet annak, mint hogy frissen felparcellázott, ám nagyon rossz infrastruktúrával ellátott és városi életminőséggel ellátott agglomerációs településekre költözzenek.
De full laikusként erre van hely? Tehát, hogy van arra hely
Budapesten,
a város határon belül, hogy ilyen típusú átalakításokat úgy hajtsunk végre, hogy az emberek ne az agglomerációba költözzenek ki, hanem a városban megmaradjanak.
Nem azt mondom, hogy ez cél, de csak történeti érdekesség, hogy anélkül, hogy ez olyan típusú beépítéssel, nem tudom, magas házakkal, felhőkarcolókkal számolt volna, tehát semmilyen extrém, azt hiszem, hogy 5-6 szintben maximalizálva, ezt most nem idézem jól, de egy viszonylag visszafogott átlag mutatóval számolva a második világháború után közvetlenül, amikor egy ilyen nagy felfutása volt a Budapesten a várostervezésnek, az urbanisztikai tervezésnek, azt számították ki, hogy ezen a csaknem 500 négyzetkilométeren megfelelő infrastruktúrával, megfelelő zöldfelületi ellátottsággal 6 millió embert lehetne elhelyezni ideális esetben.
Ez a mai Budapest határaival egyező terület?
Ez a mai Budapest, a nagy, igen.
És ez ugye 5-6 szintet mondasz, tehát mondjuk
igen, de abba beleférnek magasabb házak is, tehát mondjuk egy lakótelep az ezen fölfelé módosít, de beleférnek az alacsonyabb településtípusok is. Ez egyáltalán nem realisztikus, nem is kívánatos valószínűleg ez a koncentráció.
Meg Magyarország lakossága csökkent, tehát hogy...
Igen, de,
kell majd.
De hely abszolút lenne. Egyébként szerintem az is érdekes, hogy amikor a sokat emlegetett rozsdővezetekről beszélünk, akkor ott is amikor meglátjuk ezeket a beépítési terveket, és ennek most nyilván csak extrém, vagy inkább karikatúraszerű példája a Mini Dubai ideája, de oda is mindig ilyen nagyon sűrű és akár magas beépítésekben gondolkodunk. Ezekre a területekre is bőven lehetne ilyen kertvárosias vegyes beépítésekben gondolkodni. Szóval ehhez is alapvetően szabályozás változásra, politikai...
Akaratra és bátorságra
lenne igény, meg az építészeti kultúrának a gazdagítására, vagy nem tudom, tudatosítására azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére. Ez így önmagában egy elég súlyos csomag, de igen, a lehetőségek... Szóval ezek nem... Itt semmi olyanról nem beszélünk, ami bármilyen szempontból utópikus lenne, vagy ami ne lehetne a következő évek során a mai feltételek mellett megvalósítható, és hogy ebben még beépülhetnének az alternatív építőanyagok, hát akkor...
Eljönne itt a tejevízzel folyókánován.
Igen.
Sőt, még egy dolgot beépíthetnénk az egészbe, a körforgásos jelleget is, tehát nem jöttél egy csomó új tervezési elképzelést, ami azért gondolom, hogy a jelenlegi infrastruktúra, mert nem használt infrastruktúra visszabontása, majd egy új épített környezetnek a felhúzásával járna. Szerintem kicsit térjünk ki, amiről volt már külön adás, meg ezt említetted korábban, a városi bányászat, meg a helyszín újrahasznosításnak a kérdéseire, hogy ez mennyiben skifi, vagy mennyiben hangzik igazából csak nagyon szexin, ez az urban mining. Adott anyagok, akár a ritkafémekről beszélünk, amit ki lehetne nyerni a hulladékba, akár a betonról, tégláról, acélról, tetőfedőanyagokról, akár a műanyagról, ami egy nagyon sok házban felelhető, akár a régiek közül is, vagy a simán a fémekről, rézről, alumíniumról beszélünk. Mennyire vagyunk távol szerinted attól, hogy ezt helyben újrahasznosítsuk, mennyire lenne kívánatos ez, nyilván kívánatos lenne, de hogy mennyiben dobna meg akár a költséget, mennyiben beszélünk itt megint arról, mint korábban a jelen építőiparról, hogy valószínűleg csak egy beállt értéklánc és beállt érdek struktúrák, amik sok esetben gátolják az átmenetet, és nem feltétlenül racionális vagy költségmegfontolásra. Te mennyire hiszel ebbe összességében?
Borzasztó. A nagy érdeklődéssel hallgattam azt az adást. Nekem az jutott eszembe, amit nyilván fel is vetettél kérdezőként, vagy fel is vetettetek közösen is, hogy ennek a skálázhatóság az hogyan néz ki, hogy ez hogyan lehet az építőipari kibocsátás, vagy épület termelés volumenéhez viszonyítva olyan, tehát hogy ahhoz viszonyítva értelmezhető léptékűre nagyítani ezt a nagyon érdekes tervezési, vagy ilyen logisztikai feladat is. Ugye ehhez is kellene egyfajta infrastruktúra, az, hogy az építési bontási és építési területeken a megfelelő berendezések rendelkezésre álljanak, a megfelelő szakértelem, ezeknek a szétválogatása az munkaerő. Szerintem ez egy borzasztóan izgalmas terület, nem vagyok ebben különösen kompetens. Ugye ez szorosan összekapcsolódik azzal, amit beszéltünk már a most felhúzott épületeknek a, hát ugye a jövőbe projektálható belőlük keletkező hulladéknak a problematikusságáról, arról, hogy ugye olyan szendvics épületeket csinálunk, amiknek a, még hogyha mondjuk vasbetonból készült, vagy akár acélból készült épületszerkezete, az tartós is, de az, ami azt beburkolja, és itt nem csak a hőszigetelésről, hanem a mindenféle burkolatokról, az említett gépészetről, a nyílászárokról van szó, amik nek viszont nagyon rövid a tervezett élettartama, sokkal rövidebb, mint mondjuk egy téglából, vagy akár kőből, vagy hagyományos anyagból tervezett épületnek, és ugye ezeknek a karbantartását azt nem igazán számítják bele a különböző megtérülési diagramokba, amik meghatározzák ugye ezeknek az ingatlanfejlesztéseknek a formáját, és az épületszerkezeteit. Ugye én azt hiszem, hogy ezeknek az épületeknek vannak erre számítások, és nyilván ez nagy általánosítás, de hogy ezekre 50 év múlva, amikor már jóval túl vagyunk persze azon a nagyon rövidre szabott időintervallumon, ami alatt meg kell, hogy térüljenek ezek az épületek, utána viszont a hagyományos anyagokból, mármint ugye a természetes anyagokból épített épületekhez képest, nagyon gyorsan jön el az, amikor a 100%-át kell a bekerülési költségnek költeni arra, hogy ez az épület, tehát tulajdonképpen új épületet is lehetne építeni ahelyett, mint hogy felújítsuk. Igen, ki kell cserélni, lehet, hogy ott intaktan maradnak épületszerkezetek, de egyébként az épület nagy részét azt ki kell cserélni, és ugye egy hosszabb
élet... A statikailag nem biztonságos, hogy mi azok?
Nem, azért, mert tehát a szerkezet az, ami tartósan megmaradhat, igen, ott is lehetnek problémák, de ez az elképesztő mennyiségű burkoló anyag, és gépészeti anyag, és nagyon, ugye, hogyha csak megnézünk most csak ilyen, nem tudom, tapasztalatilag, vagy fenomenológiailag egy ilyen épületet, hát látjuk, hogy nagyon vékony anyagokkal burkoljuk őket, hogy nagyon sokszor ilyen függesztett elemekkel, alatta mindenfajta hézagokkal, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy ezek nagyon gyorsan erodálódjanak, uh-huh, ezek az épületek, és ugye nem, ettől nem igazán jó a hatásuk, és ugye ez megint nem hangzik egy tudományos megállapításnak, de nagyon csúnyán öregszenek ezek az épületek, és ennek nagyon komoly ökológiai hatásai vannak ennek a látványosan csúnya öregedésnek. Úgyhogy szerintem borzasztóan érdekes, vagy nem érdekes, hanem fontos, hogy ez a városi bányászat, hogy ezen gondolkodjunk, de hogy főleg, hogy ennek a praxisa az kiszélesedhessen. De az jut eszembe még erről, hogy mondjuk, ha természetes anyagokról beszélünk, itt csak kiírtam magamnak összehasonlításképpen ilyen hangzatos összevetést, vagy statisztikát, egy idézem, mert ilyen nagyon konkrét helyen volt, egy elég fontos építészeti magazinban, az Architectural Review-ban írtak egy ilyen hosszú összefoglaló cikket, vagy esszét a kő lehetőségeiről. Ez most egy ilyen magazinban is azért fontos téma, mert ezzel kapcsolatban tényleg csak az utóbbi 10 évben, de nagyon divatos lett, de hogy az építészeti sajtó is sokat tárgyal olyan új épületeket, lakóépületeket általában, amik kőből épülnek a szerkezetük is, tehát nem csak burkolatként használják a követ, és egyfajta reneszánszáról az ilyen értelemben vett kőművességnek, a klasszikus kőművességnek, ugye? És hogy tök érdekes, hogyha mondjuk elképzeljük azt, hogy most 7 milliárd ember számára, annál ugye többen vagyunk, egy 25 négyzetméteres teret ezt, mint hogyha mindenki kapna egy olyan, ebből a 7 milliárd emberből, mindenki kapna egy vadi új 25 négyzetméteres szobát, az egy elég nagy szoba.
Ez egy jó szoba.
Ember jut, igen, és azt 20 centi vastag födémekből, falakból építenénk, ami kőből készül, akkor nagyjából 35 köbkilométernyi kőre lenne szükségünk ennek, ehhez a 7 milliárd emberhez, ez a 7 milliárd szobához, ami ugye egy óriási számnak hangzik,
nem olyan sok,
és, ez egy, és ez egy 40 négyzetkilométernyi és 20 méter mély üreget hagyna, ha összefogjuk, ami egy óriási üreg, de elenyésző ahhoz képest, igen, mint ami ilyen mennyiségű kőzet rendelkezésünkre el. Ugye a Föld szilárd felszínén körülbelül 5 milliárd köbkilométernyi tömegű kőzet van, főleg egyébként a szárazföldi részeken gránit, és ezt ráadásul a Föld, ott leírják, hogy a Föld tektonikus mozgásai ezt ráadásul ugye tulajdonképpen megújítják, tehát ez egy kimeríthetetlen építőanyag forrás, és persze az energia, tehát azért ez is jár, igen, extraktív költségekkel, a energiaigényes a kitermelése. De itt az nagyon érdekes érv szerintem, hogy egyrészt ennek a kitermelésével kapcsolatos metódusok, technológiákkal kapcsolatos tudásunk, a beépítésével, a megmunkálásával, kezelésével kapcsolatos tudásunk is nagyon lemaradt, mondjuk az ipari forradalom óta, ahhoz képest, mint amit ugye az acél és a vasbetonnal kapcsolatos tudásunknak a felépítésére, felhalmozására fordítottunk, mint társadalom, és hogyha ugye még mindig nagyon jelentősen nagy egyetemek mérnök tanszékein és műhelyeiben is, ugye ezek a technológiák, azok, ez is egyfajta útfüggőséget jelent, nagyon kevesen vannak, akik rendelkeznek olyan kompetenciákkal, akik ismerik azt, hogy a kőnek milyen lehetőségei vannak, és hogy ezek a technológiák hogyan fejleszthetőek, hogyan tehető hatékonyabbá mind a kitermelés, mind ezeknek a felhasználása. Úgyhogy ezt szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez is összefügg ezzel, hogy egyáltalán milyen tudások állnak rendelkezésünkre, és mennyire ismerjük ezeket az anyagokat, és hogy mondjuk a mérnök gárdának, ami rendelkezésünkre áll a világon, milyen nagy része nem is tud ezekkel bánni jelen esetben, vagy ezek a hiányok, vagy ezek a tudások hiányoznak jelenleg. És csak visszakötve lezárva, hogy, és én mindig arra gondolok, hogy az urban mining esetében, hogyha mondjuk ezeknek, tehát hogyha sikerülne jelentősen növelni azokat az épületeket, amik ilyen anyagokból, természetes vagy természetes alapú építőanyagokból épülnek, az egyből megváltoztatja a városi bányászat lehetőségeit is, hiszen mondjuk pont a kő példájánál maradva, azt pontosan tudjuk a történelmi városainkból, hogy a valami miatt felhagyott, már elavult épületek, kőből épült épületek, azok hogyan szolgáltak, ugye szó szerint literálisan kőbányaként, uh-huh, újabb, uh-huh, más funkciói és rendelkezésű épületekhez. Nyilván kőből, fából ugye a kő a legjobb ebből a szempontból, hiszen az szinte tökéletesen beépíthető más szerkezetekbe, de akár fából, más természetes anyagokból is könnyebb lenne válogatni, mint mindenfajta veszélyes hulladékból. Anélkül, hogy most techno-pesszimista ilyen romantikát vallanék, de nyilván kell az épületeinkbe,
igen,
nem tudom, mindenfajta szintetikus anyag, meg ritka.
És hát arról nem is beszélve, hogyha mondjuk a követ nézzük a kibocsátás szintjén, akkor egy kilogramnyi kő megmunkálása, építőanyaggá formálása, leszállítása, tehát minden az egész, ez ilyen LC, a Life Cycle Assessment metodológiával számolva a kibocsátását tekintve 0,08 kg szén-dioxid ekvivalenset bocsát ki.
Míg és mondjuk ezt képe, vagy ezt vessük össze.
Na, és ezt, igen, ezt pont ezt összevetni akarom a téglával, ami pedig 0,2 kg szén-dioxid, 1 kg építőanyagra vetítve, itt most a téglára, és az acélnál pedig másfél kilogramm széndioxid per egy kilogramm acél. Ugye ez, amit az elején mondtunk még, hogy ez az ilyen keresztlaminált facél, ez a cross-laminated timber angolul, az pedig mínusz 1,2 kilogramm széndioxid per 1 kg építőanyag ebből a CLT-ből, tehát hogyha fenntartható előgazdálkodásból hozod, akkor elnyel szén-dioxidot.
Csak igen. Még egy érdekes összevetés, hogy a most teljesen felcsigázott ez, ahogy utána néztem ennek ez a kő dolog, hogy mondjuk, hogyha az egyébként jó tulajdonságú építőanyagokat összehasonlítjuk, tehát a fát és a követ, ott is hát nagyon nyerésre áll a kő, mert miközben másfél köbméter fa építőanyag vagy faanyag növesztéséhez, felneveléséhez 25 évre van szükségünk, ehhez képest egy hónap alatt ugye 500 köbméter kő termelhető ki. Szóval, hogy ez ebben a...
Tehát ez ott van.
Igen, hogyha egy ilyen helyszínen, vagy mondjuk azt hiszem, hogy itt az analógia az, hogy ugyanazon a területen, igen. ahol a fákat neveljük, igen. Még amit hozzá akartam tenni ahhoz, amit mondtál a kibocsátásról, hogy az is érdekes, hogy mondjuk a ilyen nagyon kedvelt építőanyag, főleg az építészek körében a tégla, és sokáig azt arra is természetes anyagként hivatkoztunk, ami egyébként igaz az alapanyagát tekintve. Ott viszont ugye most utána hiszem az a probléma, és az ilyen adottságok tekintetében is, amivel kezdted a műsort, amit mostanában neveznek ilyen a karbon forma, tehát a szén alapú urbanizáció formájának a korszakától azt kéne lezárnunk. És ugye ebben sajnos bűnös a tégla is, hiszen ugye amikor pont, és ugye beszéltünk Angliáról, pont amikor az ipari forradalom berobbant, ugye, és a tégla ettől nem függetlenül vált, persze tűzvédelmi okok miatt is, alapvető építőanyaga, és annak az ipari méretű termelésében ugye óriási szerepe volt annak, hogy az égetéséhez ugye elképesztő mennyiségű szenet használtak, tehát ez egy, és ugye most is hatalmas energiaigénye van az elkészítésének, igen, szóval.
Itt most kicsit félek, hogy a műsor végére azért arra konklúzió jutunk, hogy hát minden csak nézőpont kérdés, hogy csak máshogy kéne gondolkodni, máshogy kéne csinálni a dolgokat, vissza kéne menni a kőkorszakba, nem kéne annyit égetni a téglát, minek ennyi a cél. Meg ugye nyilván ez nem ilyen egyszerű, de szerintem arra jól rávilágított a beszélgetésünk, hogy nagyon sok szempontban egy nézőpont váltásra van szükség, és így megint nagyon magas szinten ránézve a számokra azért biztos, hogy nagyon sok olyan megoldás van, ami a jelenlegi technológiákkal felvenni a versenyt. Pláne, hogyha ugye nyilván minden valós költséget externáliát, hogy a közgazdászok mondják, beárazol.
Igen, és szerintem, szóval, hogy azon kívül, hogy milyen kilátások vannak az ehhez szükséges politikai akarat létrehozására, és hogy ezeket az útfüggőségeket beállt, akár termelési, akár érték, szóval akár termelési, akár általában véve érték láncokat mennyire nehéz megtörni, az biztos, hogy a építőiparban, de ugye az ahhoz kapcsolódó tervezésben is nagyon jellemző nem csak a beruházók, befektetők, tehát azt is mondanám, nem csak a tőke képviselői részéről a kockázatkerülés, hanem a túlbiztosítás épületszerkezetek szempontjából ezeknek az épület energetikai rendszereknek a szempontjából. Tehát, hogy egyszerűen nagyon, nagyon nagy mértékben túl anyagozzák most nem is tudok más kifejezést találni, túl anyagozzák ezeket, túl biztosítják ezeket az épületeket.
De hogyha egy statikus kérdezünk meg, akkor csak azt fogja mondani, hogy ez kell, nem? Ez igen, a klasszikus, igen. De hogy az építész, de a statikusokkal vannak a legnagyobb viták.
Igen. Igen, de ez ugyanígy van egy gépésszel is. Én most hallottam egy pár éve egy egyébként nagyon, nem tudom, sikeres gépész Magyarországon, aki azt mondta, hogy neki elege van abból, hogy mindent tele kell nyomni, ugye folyamatosan energiát igénylő és mesterségesen szellőztető, hűtő, fűtő, mozgató, légtömeget mozgató gépészettel, és hogy áttért most az érdeklődés arra, hogy hogyan lehet ezt passzív, és nagyon sok szempontból ugye hagyományos elemekkel megoldani egy épületen. Szóval ilyen típusú tudás termelésre, átadásra, újra felfedezésre és tudatosításra biztos, hogy nagyon nagy tér adódik még, úgyhogy egyszerre kell dolgozni a rendszer szinten, és ezekben a ilyen kisebb léptékekben is.
Oké, hát ez egy szuper végszó volt.
Köszi szépen!
Ákos, én is köszönöm, hogy csináltam egy közös podcast részt. Akkor sziasztok, és
sziasztok.
Legközelebb hallgassátok
az egyjövőt,
és a város másik oldalán.
És támogassátok a Partizánt minden lehetséges felületen, hogy készülhessenek még ilyen műsorok, és köszönjük szépen a hangmérnöki munkát Irsik Bencének, a grafikai munkát Görcz Andinak,
és Sánta Tánielnek,
és kérlek, a kollégádnak is köszönjük meg az előkészítő és a vágási munkát is.
Tehát Kiszali Annának, a szerkesztőnknek. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Sziasztok!
Sziasztok!